Köszöntelek, hogyha az interneten keresztül is nézed ezt a mai üzenetet. Gyerekkoromban többször költözködött a családunk. Ebből és az egyébként is aktuális iskolaváltásokból kifolyólag különböző településeken és különböző intézményekben végeztem el az általános és középiskoláimat. Ezen belül is volt 5 év, ami kifejezetten intenzívre sikerült, ugyanis 11 éves koromat követően 5 éven keresztül minden egyes tanévet másik iskolában kezdtem, és ebből 4 másik településen is volt. Úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy ez speciális helyzetet teremtett számomra, és speciális kihívásokkal is szembesített. Az első és legnehezebb változás ezen a téren akkor történt, amikor befejeztem a 6. osztályt, addig egy iskolába jártam, és akkor elköltöztünk. Egy községi iskolából egy nagyvárosi iskolába kerültem, ami nekem nagyon idegen és nagyon furcsa volt. Úgyhogy akkor, amikor 1986. szeptember 1-én beléptem abba az új iskolába, akkor annyira magányosnak és annyira elveszettnek éreztem magamat. A megszokott községi iskolát, a szeretett barátaimat elhagyva, egy teljesen idegen közegbe kerültem. Nagy iskola volt, idegen volt, tömeg volt, barátságtalan volt, és senkit nem ismertem az egyszem bátyámon kívül, aki még szintén ott volt. De nagyjából a bejáratnál tőle is elszakadtam. Szóval el tudjátok képzelni, hogy mennyire magányosnak és mennyire elveszettnek éreztem magamat. Talán ez a kép, ez az eső, ez a felhő, ez az, ami úgy illusztrálhatja azt az érzést, ami akkor bennem volt. Voltál már valaha magányos? Érezted már valaha azt, hogy egyedül vagy? Érezted valaha azt, hogy igazából senkire nem számíthatsz saját magadon kívül? Az embereknek az egyik legnagyobb problémája az a magány, hogy az egyik legnagyobb félelme az a magánytól való félelem. Sokan küzdenek ezzel, vagy félnek attól, hogy nehogy magányosok legyenek. Olyan érdekes, hogy az ember nem csak egy lakatlan szigeten érezheti magát magányosnak, hanem emberek között is. Lehet, hogy tömegben vagy, lehet, hogy van családod, lehet, hogy vannak szomszédaid, talán még gyülekezetbe is jársz, és attól még lehetsz magányos. Szóval azon a szeptember 1-én én valahogy így éreztem magam. Nos, azon a napon, amikor először jelentem meg abban az új és idegen iskolában, az újdonsült osztályfőnököm odahívta mellém az egyik újdonsült osztálytársamat, és megkérte, hogy legyen a pártfogóm. Mondta neki, hogy vezessen körbe az iskolában, mutasson meg és mondjon el nekem mindent, amit tudnom kell, vagy amit tudni akarok. Mutasson be másoknak, az osztálytársaknak, sőt, egész nap legyen mellettem. Talán még mellém is ültették. Mondanom sem kell, hogy ez nagyon segített, nagyon sokat segített nekem, és nagyon sokat jelentett akkor számomra. Ez az osztálytárs, ő volt nekem a biztos pont, akire nézhettem, akinek a közelébe húzódhattam, akibe a lelkem kapaszkodott, akitől segítséget kérhettem, és akitől aztán tovább indulhattam, hogy én magam is kezdjem komfortosabban érezni magamat azon az új helyen. Ma is emlékszem rá. Neked volt valaha az életben már ehhez hasonló pártfogód? Olyan ember, akiről tudtad, hogy melletted áll, aki támogat téged, aki segít, akire számíthatsz. Bármilyen helyzetben, az élet bármilyen területén. Arra gondoltam, hogy egy picit morfondírozzunk ezen, egy picit gondolkodjunk erről a pártfogó dologról, és most nem is erről beszélek, hanem csak úgy az emberi világról. Az első kérdés, hogy kit nevezünk pártfogónak? Milyen személy a pártfogó? Egy mondatban össze tudnád foglalni? Meg tudnád határozni? Tudnál egy definíciót mondani? Most egy picit gondolkodjatok. Nem sok mondatot kérek, próbáld meg egy mondatban összefoglalni, hogy kit nevezünk pártfogónak, hogy milyen személy a pártfogó. Az a az a személy, aki az életünk minden helyzetében mellettünk áll. Köszönöm. Egy olyan személy, aki segít és támogat. Köszönöm, nagyon jó. Még valakinek valamilyen rövid, velős definíciója? Egy olyan személy, aki ismer téged, és a legjobbat próbálja kihozni belőled. De jókat mondtok. Még valakinek valamilyen jó gondolata? Egy olyan személy, aki védelmez. Nagyon jókat mondtok. Én is alkottam magamnak egy egyszerű, rövid definíciót. Én azt írtam le, hogy a pártfogó egy nálam kedvezőbb pozícióban lévő személy, aki mellém áll és segít, támogat engem. Tehát a pártfogó egy nálam kedvezőbb pozícióban lévő személy, aki mellém áll, segít és támogat engem. Mikor lehet szükségem pártfogóra az életben? Most megint gondolkodjunk egy picit, és mondhattok élethelyzeteket. Tehát mikor lehet szükségem pártfogóra az életben? Azt mondja Zita, egy új munkahelyen. Tehát amikor új vagyok valahol. Lásd az én példámat, amikor egy iskolában új vagyok, amikor egy munkahelyen új vagyok, amikor egy közösségben, egy lakóhelyen új vagyok. Most költöztem oda? Vagy most csöppentem bele akár egy gyülekezetbe? Igaz? Tehát amikor új vagyok valahol. Aztán más élethelyzetek.
Minden életben.
Döntéseknél, igaz? Különösen olyankor, amikor tanácstalan vagyok. Voltál már olyan döntési helyzetben, amiről tudtad, hogy fontos, de mégis olyan tanácstalan voltál benne, hogy mit tegyél? Ugye? Ez is egy olyan helyzet, amikor olyan jól jön, hogyha van az embernek egy pártfogója. Milyen helyzet lehet még, amikor szükségünk lehet pártfogója? Amikor bátorításra van szükséged, nehéz helyzetben vagy, igaz? Amikor gyengének érzed magad. Voltál már így? Gyengének érezted magad, nehéz helyzetben voltál. És akkor ilyenkor annyira sokat tud jelenteni, ha van egy pártfogó, aki úgy megvigasztal, aki bátorít, akit próbál erőt önteni beléd. Aztán, mi lehet még? Béla? Egy új úton való járáskor, mondja Béla, például a megtérés. De ez lehet bármi más is. Igaz, amikor valamiben járatlan vagy, valamihez nem értesz. Nemrégiben, nem is tudom, másfél évvel ezelőtt elindítottam egy vállalkozást, egyéni vállalkozó lettem, kevés lelkész egyéni vállalkozó, de én... Na mindegy, ebben nem megyek bele. A lényeg az, hogy nem voltam annyira járatos, és annyira jó volt, hogy voltak emberek körülöttem, akik úgy tudtak segíteni nekem ebben, hogy mit kell csinálni egy ilyen új területen. Nagyon jó. Valaki itt valamit még próbált mondani?
Jogi érvényesítésben, amikor nincs elég ismeretem saját jogaimról.
Nagyon helyes. A jogérvényesítésben. Igen, amikor nincs elég ismeretem valamiről, elveszett vagyok, és ilyenkor nem vagyok tisztában a saját jogaimmal. És ilyenkor milyen jó, hogyha van egy ügyvéd, vagy valaki, aki a pártomat fogja. Igaz, hogy az életnek számos olyan helyzete lehet, amikor olyan jól jön egy pártfogó. Én még azt is ide felírtam magamnak, hogy amikor támadva vagyok. Igaz, előfordul a helyzet, amikor támadva vagy. Mondjuk egy gyerek az iskolába, konfliktusba keveredik a testvéreivel, már előre gondolkodtam, valakivel. Mi hárman, a bátyám és az öcsém viszonylag közel vagyunk korban egymáshoz, és hát ez nagyon sokat jelentett számunkra, amikor iskolába jártunk. Különösen az öcsémnek, aki szintén lelkész, nem tudom, hogy ő szokott a prédikációjában ilyen sztorikat mondani, tehát ő kisebb volt, nálam két és féllel fiatalabb, a bátyámnál még összesen négyel fiatalabb, és ő ilyen kötekedős gyerek volt, amikor kicsi volt az iskolában, és amikor belekötött, bátran belekötött egyébként másokba, és amikor szorult a hurok, akkor mindig futott hozzánk. Nagyon jó dolga volt neki, mert én kifejezetten vagány, verekedős gyerek voltam, tehát úgy belementem a harcokba, a bátyám meg nagy volt. És az ilyen helyzetben mindig futott hozzánk, és olyan jó lehetett neki szerintem, hogy ilyen pártfogói voltak. De persze az élet sok más területén is lehet ilyen, amikor támadva vagy, mondjuk a munkahelyeden, vagy bármilyen közegben, és úgy érzed, hogy de jó lenne most, hogyha valaki a pártodat fogja. Mit csinál egy pártfogó? Segítsetek megint. Mit csinál egy pártfogó? Védelmez, ha szükség van rá. Támogat, tanácsot ad. kiáll melletted, utat mutat, beajánl, bátorít, tanít, elfogad, igaz? Észreveszi, ha szükséged van valamire. Pont ezt akartam mondani, hogy figyelemmel kísérli a sorsodat, igaz? Ha van egy pártfogód, az nem azt jelenti emberi szinten, hogy állandóan ott ül melletted, de figyelemmel kíséri mindig, hogy mi történik veled. Felhívja a figyelmedet esetleg olyan dolgokra, ami fontos lenne, és neked elkerüli. Így van. Ilyen dolgokat csinál egy pártfogó. Mit jelent egy pártfogó egy pártfogoltnak? Most gondolj vissza az életedbe, ha voltál már ilyen helyzetben, bármilyen konkrét szituáció is lett légyen az. Mit jelent egy pártfogó egy pártfogoltnak? Biztonság, biztos pont, megnyugvás, támasz. Bizony. Én azt mondom, hogy a biztos pont. Nézzétek ezt a képet. Nagyon tetszett nekem, amikor rátaláltam, úgy gondoltam, hogy wow, egy nagyon jó képet sikerült találnom ehhez a témához. Szóval ott ülsz a viharban, kiszolgáltatottan, és akkor tudod, hogy van melletted valaki, aki nagyobb, mint te, aki pozícióban van, aki meg tud védeni. És pusztán attól, hogy ránézel, hogy rágondolsz, már érzed, hogy van kapaszkodód, van támpontod, van menedéked, van védelmed, van segítséged, kaphatsz útbaigazítást. Ugye milyen sokat jelent, amikor valakinek van pártfogója. Nos, én ezen a mai vasárnapon azt szeretném mondani neked, hogy ha szereted Jézust, és őszintén őt követed, akkor soha nem vagy egyedül. Hogyha szereted Jézust, és őszintén őt követed, akkor soha nem vagy egyedül, semmilyen helyzetben. Akkor sem, amikor úgy érzed. Akkor sem, amikor azok a hangok szólnak benned. Akkor sem, amikor mások azt mondanák, soha nem vagy egyedül. Ha szereted Jézust, és őszintén követed őt, akkor soha nem vagy egyedül. Miután Jézus feltámadt a halálból, és elment volna a mennybe, és kiadta a tanítványainak a misszióra vonatkozó nagy parancsolatot, akkor a következőképpen fejezte be az ő mondatát. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mennyire bátorító ez a mondat, ugye? Mit mondott Jézus? Én veletek vagyok. Veletek vagyok. Mikor? Minden nap. Abba benne van a mai nap is? Benne volt az elmúlt hétnek minden napja? Volt az elmúlt hetedben olyan nap, amikor egyedül érezted magad? Nem baj, ha nem volt. De biztos, hogy volt már az életedben. És lesz is még. De teljesen függetlenül attól, hogy te hogy érzed, egyetlen nap sem telik el az életedből. Ő azt mondta, hogy minden nap veled leszek. Meddig? A világ végezetéig. Ami nekünk ugye a saját földi életünk végét jelenti elsősorban, de velünk van minden napon. Most a kérdés az, hogy... hogy mondhatott ilyet Jézus? És hogyan gondolta ezt megvalósítani, amikor tudta, hogy mindjárt vissza fog térni oda, ahonnan jött, a mennybe? Jézus pontosan tudta, hogy még néhány nap, néhány óra, és elemelkedik a földről, és visszatér a mennyei dicsőségébe oda, ahonnan jött. Akkor mégis hogy gondolta ezt, hogy majd velünk lesz minden nap, a világ végezetéig? Szuper! Attila, olyan tökéletes mondatot fogalmazott meg. Mert küldött maga helyett egy pártfogót, a Szent Háromság harmadik személyét, aki őt képviseli, és őt helyettesíti itt, mindazoknak az életében, akik ő benne hisznek. Így van. Erről beszélt Jézus már jóval a halála előtt. Ezt a szakaszt szeretném megmutatni nektek a János Evangélium a 14. fejezet 15. versétől. Ez az ige a mai istentiszteletünknek, a mai üzenetemnek a kulcs szakasza. Ha szerettek engem, mondta Jézus, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság szellemét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Ez az a hely, ahol Jézus ígérte a másik pártfogót. Azt mondta, hogy miután ő elmegy ebből a világból, akkor küldeni fog maga helyett valakit, aki az övéinek a pártfogója lesz. És akkor most mindent, amit az előbb a pártfogóról, meg a pártfogásról, meg a pártfogoltságról megbeszéltünk, azt nyugodtan alkalmazhatjuk ő rá. A Szent Szellem Isten az a személy, aki figyelemmel kíséri az életedet, aki odafigyel rád, akinek fontos vagy, aki érdekelt a sikeredben, az előrejutásodban, a gyümölcsözőségedben, akire mindig számíthatsz, aki a biztos palotot jelenti számodra, aki mindazt, amit Istentől kaphatsz, közvetíti neked, bármilyen élethelyzetben is legyél. Ez egy hatalmas ajándék, hatalmas lehetőség. Mit tesz a Szent Szellem Isten velünk és értünk? Erről külön tanulmányt lehetne folytatni, és biztatlak is benneteket, hogy így most pünköst környékén tanulmányozzátok esetleg az Új Szövetséget e tekintetben, hogy a Szent Szellem mi mindent tesz az életünkben. Ugyanis ma pünkösd vasárnapja van. És ezen a vasárnapon arról emlékezünk meg, és azt ünnepeljük, hogy elküldte az Atya és a Fiú hozzánk a Szent Szellemet, a másik pártfogót, és ezért lehetséges az, hogy mi soha nem vagyunk egyedül. Csak egy néhány dolgot hadd említsek meg, így utalva, nem idézve az igéket, amit az Új Szövetség szerint a Szent Szellem Isten tesz velünk vagy értünk. A Biblia beszél arról, hogy vizsgál bennünket. A Szent Szellem mindeneket vizsgál. Még Istennek a mélységeit is vizsgálja, bennünket is vizsgál. Semmi titok nincs előttünk. Át és átjárja a belső lényünket, az érzéseinket, a gondolatainkat, a motivációs rendszerünket, az egész lényünket vizsgálja, átjárja. Aztán arról is beszél az Új Szövetség, hogy a Szent Szellem az, ez a pártfogó, aki meggyőz minket belülről. Van képessége arra, hogy itt belül szóljon hozzánk, és megvilágítson számunkra dolgokat, és meggyőzzön bennünket dolgokról. A Biblia például beszél arról, hogy a Szent Szellem az, aki meggyőz bennünket a bűnösségünkről. Meggyőz bennünket Istennek a valóságáról. A Szent Szellem az, aki kijelenti nekünk Jézus Krisztust. Aki meggyőz bennünket a megváltásnak a valóságáról és a jelentőségéről. A Szent Szellem az, aki meggyőz bennünket Jézus Krisztusnak a személyéről. Aztán arról is beszél az Új Szövetség, hogy a Szent Szellem az, aki eszünkbe juttatja Jézus szavait, Isten igazságait. Felidézi bennünk. Azt is mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem az, aki megtanít bennünket mindenre, amit tudnunk kell. Aki útba igazít bennünket minden olyan kérdésben, amelyben tanácstalanok vagyunk. Arról is beszél a Biblia, hogy a Szent Szellem imádkozik velünk, sőt, azt mondja, hogy imádkozik bennünk. Hogy vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor nem tudjuk, hogy mit kérjünk. Voltál már ilyen helyzetben? Egyszerűen tudtad, hogy imádkoznod kellene, de még azt se tudtad, hogy hogy imádkozz. Azt mondja az Új Szövetség, hogy a Szent Szellem, ami pártfogónk, ilyenkor imádkozik velünk, imádkozik bennünk, imádkozik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Mint igazi pártfogó, aki ott van és támogat bennünket Isten előtt. Arról is beszél az Új Szövetség, hogy a Szent Szellem az, aki megvigasztal minket. Akkor, amikor csüggettek vagyunk. Amikor nem látjuk, hogy merre van az előre. Amikor reménytelennek érezzük a helyzetünket. A Szent Szellem az, aki megvigasztal. Aki bátorít. Aki újra erőt önt bennünk. Azt is mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem az, aki itt bennünk az életre és a békességre törekszik. Azt szeretné, hogy békesség legyen bennünk. Hogy isteni élet tudjon bennünk mozogni, működni, és éltetni bennünket. Azt is mondja az Új Szövetség, hogy a Szent Szellem az, aki bizonságot tesz bennünk arról, hogy Istennek a gyermekei lettünk. Aki erősíti bennünk újra és újra, hogy nem szolgák vagyunk, hanem fiak. Hogy nem távoliak vagyunk, hanem közeliek. Hogy nem idegenek vagyunk Isten számára, hanem az ő szeretett gyermekei. Ezt is a Szent Szellem az, aki bennünk erősíti. Azt is mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem az, aki erőt ad nekünk. Sőt, nem csak erőt, hanem józanságot is. Sőt, nem csak józanságot, hanem szeretetet is. hogy a Szent Szellem által töltetik ki a szívünkbe Istennek a szeretete, amikor érezzük, hogy szeretve vagyunk. Azt is mondja az Új Szövetség, hogy a Szent Szellem az, aki örömre gerjeszt bennünket. Arra gondolunk, hogy mi az övéi vagyunk. Vagy egyszerűen csak körbenézünk ebben a gyönyörű teremtett világban. És a Szent Szellem megérint bennünket belülről, és örömre derít. Azt is mondja az Új Szövetség, hogy a Szent Szellem az, aki átformál minket. Aki a személyiségünket megváltoztatja. Krisztushoz hasonló személyiség jegyeket hoz létre, és növeszt fel bennünk. Azt is mondja az Új Szövetség, hogy a Szent Szellem az, aki természetet fölötti módon képes rajtunk keresztül működni mások felé. Látjátok, mennyi mindent tesz a Szent Szellem Isten? Ő a mi pártfogónk. Ő itt van velünk, ezért nem vagyunk egyedül. Szóval, kedves barátom, hogyha szereted Jézust, és őszintén őt követed, akkor tudd, hogy soha nem vagy egyedül. Lehet, hogy van, amikor úgy érzed, lehet, hogy van, amikor úgy tűnik, de akkor sem vagy soha egyedül. Van egy olyan mondás, mely szerint a név kötelez. Hallottátok már ezt? A név kötelez. Ez a bibliai személyekre sokszor különösen is igaz, Isten személyére pedig különösen is igaz. Az Ószövetségben az örökkévaló Isten sok különböző néven jelentette ki magát. Mind-mind név, mindegyik név azért jelentetett ki, mert Isten ezen keresztül önmagát akarja megmutatni. A Szent Szellemről Jézus úgy beszélt, mint a másik pártfogó. Ezért szeretnék csak nagyon röviden elmondani nektek egy néhány dolgot erről a névről. Az újszövetségi görög nyelvben a pártfogó, ami itt szerepel, ez a kifejezés úgy hangzik, hogy paraklétosz. Ennek az első jelentése az, hogy segítségül hívott, de ilyen jelentése is vannak, hogy pártfogó, közbenjáró, védőügyvéd, vigasztaló. Ilyen fordításai vannak. Ami nagyon érdekes, hogy ez a paraklétosz kifejezés, ez a főnév, ez melyik igéből származik. Ez az ige, görög ige, pedig a parakaleo, aminek az első jelentése az, hogy odahív, magához hív, meghív. Egy összetett szó, a para és a kaleo. A para az egy ilyen előtag, a kaleo azt jelenti, hogy hívni. Oda hív. És amikor ezen gondolkodtam az elmúlt héten, akkor annyira bátorító dolgokat mutatott ez meg számomra. Most szeretnék megosztani veletek. A Szent Szellem az, akit a neve kötelez. Az, hogy oda hívott, vagy lehetne így mondani, hogy oda hívott. Először is ez jelenti azt, hogy az Atya és a Fiú oda hívta mellém. Ugye Jézus azt mondta, nézzétek ezt a szakaszt, hogy kérni fogom az Atyát, aki másik pártfogót küld nektek. Tehát az Atya és a Fiú közös akarata az, hogy ne legyek egyedül. Ahogyan az újdonsült osztályfőnököm azon a napon azt mondta az egyik újdonsült osztálytársamnak, hogy gyere csak. És mit tett? Oda hívta mellém azt a nálamnál jobb pozícióban lévő személyt. És azt mondta, hogy maradj mellette, és legyél az ő pártfogója. Ugyanezt teszi, illetve tette meg az Atya és a Fiú veled. Hogy szólt a Szent Szellem Istennek. Ez nagyon érdekes, mert nehezen tudjuk elképzelni, hogy felfogni, hogy a Szent Háromságon belül hogy vennek ezek a dolgok, ezek a leosztások, meg ezek a kommunikációk, meg miért kell kérni az a fiúnak az Atyát, stb. De mégis így történik. Szóval az Atya és a Fiú odahívta melléd a Szent Szellemet. Vajon miért? Azért, mert fontos vagy neki. Azért, mert támogatni akar. Azért, mert azt akarja, hogy megállj, és hogy győztes legyél. És tudod miért? Azért, mert tudja, hogy szükséged van pártfogóra. Én ezen gondolkodtam el, hogy akkor, amikor jól mennek a dolgaim, amikor erős vagyok, amikor egyedül is győztes tudok lenni, legalábbis úgy érzem, akkor nem érzékelem annyira a fontosságát egy pártfogónak. A pártfogó szerepe mindig akkor értékelődik fel, amikor valamilyen gyámoltalan helyzetbe jutok. És tudjátok, Amikor Jézus arról beszél, hogy az Atya és én küldeni fogunk egy pártfogót, oda hívjuk melléd a Szent Szellemet, akkor ezzel azt is mondta, hogy lesznek az életedben helyzetek, amikor szükséged lesz rá. Lesznek az életedben olyan helyzetek, amikor szükséged lesz a pártfogóra. Tudjátok, az Úr Jézus soha nem ígérte azt, hogy soha nem leszel gyenge vagy erőtlen. Soha nem ígérte azt, hogy soha nem leszel támadott. Soha nem ígérte azt, hogy soha nem leszel tanácstalan. Soha nem ígérte azt, hogy soha nem leszel elkeseredett. Gyenge, gyámoltalan, kiszolgáltatottnak tűnő. Az Úr Jézus azt ígérte, hogy soha nem leszel egyedül. Ezért van szükséged a pártfogóra. Szóval, amikor nehéz helyzetbe kerülsz, akkor tudd, hogy ez nem azért történik veled, mert Isten elfeledkezett rólad. És nem is biztos, hogy azért történik, mert biztos valamit rosszul csináltál, bár az is lehet. Hanem azért történik, mert egyszerűen ilyen az élet. Ez a földi élet ilyen, és azért van ott a Szent Szellem. Azért van ott a pártfogó, hogy az ilyen helyzetekben a segítségedre legyen. És ez nagyon biztató, nagyon bátorító. A név kötelez, úgyhogy ez az odahívott, ez a parakaleo, ez azt is jelenti, hogy én bármikor odahívhatom magamhoz. Olyan nagyszerű a Szent Szellemnél ez a lehetőség, hogy nincsenek időkorlátok. Nincsen fogadó idő. Nincsenek fizikai akadályok, hely akadályok. Bármikor, bárhol, bármilyen helyzetben megszólíthatom őt, és odahívhatom. Sőt, nézzétek csak, hogy mit mond ez a szakasz, amit felolvastunk. Azt mondja, hogy akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, ez a nem látja, ez azt jelenti, hogy úgy van az eredetiben, hogy nem tudja befogadni, még érzékelni sem tudja, felfogni sem tudja. Szóval a világ számára a Szent Szellem személye egy ismeretlen terület. Viszont azt mondja Jézus, hogy ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, veletek időzik, sőt, bennetek lesz. A Szent Szellem nem egyszerűen csak odaül melléd a padra, hanem egyenesen beléd költözött. Ezért nincs olyan helyzet, amikor ne lenne ott. Amikor ne ismerne, amikor ne vizsgálna, amikor nem lenne közel hozzád. Ez fantasztikus lehetőség. Oda hívott. Tehát te bármikor odahívhatod magadhoz. És a harmadik dolog, amire a név kötelez, hogy ő mindig Istenhez hív engem. Az Atyához és a Fiúhoz. Tudjátok, ez a Szent Szellemnek a legfontosabb célja. Nem egyszerűen az, hogy megvigasztaljon. Nem egyszerűen az, hogy tanácsot adjon. Nem egyszerűen az, hogy erőt adjon, hanem a legfőbb célja az, hogy oda hívjon engem újra és újra az Atyához és a Fiúhoz. Ebben érdekelt. Ebben elkötelezett. A kapcsolatot akarja erősíteni. Tudod, a legfontosabb az, hogy Isten közelébe legyél mindig. Bármin is menjél keresztül. Bármilyen küzdelmed legyen, bármilyen örömöd, bármilyen bánatod, akár jó, akár rossz, akár fent, akár lent. Bárhol legyél, az a legfontosabb, hogy Isten közelébe legyél. És a Szent Szellemnek ez a célja, hogy mindig oda hívjon. És az annyira jó, tudod, hogy akár a bűn felé indulnál el, akár valamilyen új útra indulnál el, amikor a Szent Szellem benned mozog, akkor mindig arra emlékeztet, hogy gyere az Atyához, gyere a Fiúhoz, és maradj itt, mert ő téged elhívott arra, hogy az övé legyél. Amit szeretnék még elmondani nektek, hogy Jézus a Szent Szellemet a másik pártfogónak nevezi. Hogyha van másik pártfogó, akkor van egyik pártfogó is. És van itt egy fontos dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmeteket. A másik csak akkor lehet a tiéd, ha az egyiket szereted és követed. Nézzétek meg ennek a szakasznak az első mondatait. Azt mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek. Tehát egy nagyon világos sorrendiség látható ebben a szakaszban. Három dolog, három lépés, ami egymást követi. Mi az első? Szereted Jézust. Mi a második? Hogy megtartod az ő parancsolatait. És mi a harmadik? Hogy ő kérni fogja az atyát, és oda hívják melléd a Szent Szellemet. Nos, ez az, ami miatt a világ soha nem ismeri meg a Szent Szellemet. Mert a Szent Szellem pártfogásában csak is azok az emberek részesülhetnek, akik az egyik pártfogót már elfogadták, Jézust. Ezért a legfontosabb, ha szeretnél a Szent Szellem pártfogásában részesülni, hogy szeresd Jézust, és hogy tartsd meg az ő parancsolatait. Tudjátok, gondolkodtam ezen az elmúlt napokban, hogy Jézusról, amikor beszélünk az embereknek, akkor sokszor arra hívjuk fel őket, hogy higgyetek Jézusban. De valahogy most közel került hozzám, talán még közelebb került hozzám az a kifejezés, hogy szeresd Jézust. Mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy hiszek Jézusban, de valójában nem szeretik őt. Attól, hogy hiszel Jézusban, még nem biztos, hogy meg fogod tartani az ő parancsolatait. Tudjátok, hány ember van, aki azt mondja, hogy hiszek Jézusban, de nem tartja meg az ő rendeléseit? Viszont ha szereted Jézust, akkor biztos meg fogod tartani a rendeléseit. Mert a szeretet az egy irányultságot is kifejez, az egy ösztönzést is kifejez, az egy viszonyulási módot is kifejez. Miért kell szeretned Jézust? Azért, mert ő az Isten fia, aki meghalt a bűneidért a kereszten, és aki megváltott téged, hogy örök életed legyen. Ezért, hogyha úgy ülsz itt majd ebben a teremben, vagy úgy nézed ezt az üzenetet, hogy te még nem rendezted a kapcsolatodat Istennel, akkor szeretnélek ma felhívni, hogy rendezd a kapcsolatodat Istennel. Téged is Isten alkotott. Szeret téged. Arra teremtett, hogy közösségben élj vele, hogy élvezd az ő szeretetét és az ő áldását. Nem csak itt ezen a földön, hanem örökké. A probléma az, hogy lázadtál Isten ellen, hogy elfordultál előle, tőle. Lehet, hogy nem aktív Isten tagadó voltál, csak passzív, figyelmen kívül hagyó. Bármi is lett, bárhogy is volt, ez lázadást jelent. Tudod, a legfőbb problémád az, minden gondnak az oka az életedben, hogy a Teremtőtől, az Istentől elfordultál. Ezt nevezi a Biblia a bűnnek. Mivel Istent elutasítjuk, figyelmen kívül hagyjuk, ezért mindenféle olyan dolgot teszünk, ami az ő törvényein kívül esik, és ez teszi tönkre az életünket. A bűneink elválasztanak minket Istentől. És emiatt megy tönkre a földi életünk, és emiatt nem léphetünk be a mennybe, Isten tökéletes jelenlétébe. Nos, ezért volt szükség Jézusra. Mert az egyszülött fiú, az Isten fia eljött ebbe a világba, hogy a mi bűneinket magára vegye. Amikor meghalt a kereszten, majd feltámadt a halálból, akkor ez egy helyettesítő áldozat volt az ő részéről. Ott magára vette az összes személyes bűnödet, minden kudarcodat, minden lázadásodat. Azt mondja a Biblia, hogy ő maga a tiszta, az áltatlan bűnné lett érted. Azért, hogy neked ne kelljen az ítéletet elhordoznod. És amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor azt az örömhírt hirdette ki az egész világon mindenütt, hogy aki beismeri, hogy bűnös, rendezni kívánja a kapcsolatát Istennel, és elfogadja Jézusnak a helyettesítő áldozatát, annak Isten megbocsát. Eltörli a bűneit, és újra magához fogadja. Hogyha elfogadod Jézust, akkor rendeződhet a kapcsolatod Istennel. Itt ezen a földön megváltozik az életed, és amikor meghalsz, akkor az ő jelenlétébe mehetsz az örökké valóságba. Ez az örömüzenet. Én ezért szeretem Jézust. Akárhogy is gondolkodok, és ez az érzelmi állapotomtól független, az a személy, akit legjobban szeretek, Jézus. Szeretem őt. Nem csak hiszek benne. Nem csak felismertem, hogy ő kicsoda, hanem szeretem őt. És mivel szeretem őt, ezért vele kívánok élni. És ezért, amit ő mondott nekem, amit ő parancsolt, ha szeretném megtartani. És tudjátok, ez miért olyan jó többek között? Azért, mert így soha nem leszek egyedül. Szeretem Jézust, és ezért Megtartom az ő parancsolatait, legalábbis próbálom. Az ő kegyelmében élek, és az ő szent szelleme, a másik pártfogó mindig ott lesz velem. Szóval ez a helyzet. Az élet néha nehéz, néha borús, de van egy pártfogónk, aki ott van mellettünk, a Szent Szellem. Az az üzenetem, hogy soha nem vagy egyedül. Ha szereted Jézust, és őszintén őt követed, soha nem vagy egyedül. Ha még nem követed őt, és nem szereted, akkor dönthetsz úgy, hogy mégis szeretni fogod. És követni fogod, és akkor nem lesz egyedül. Tudj róla, bíz benne, és támaszkodj rá. Tudd, hogy ő mindig veled van. Bíz benne, hogy ő mindig veled van. És támaszkodj mindig rá.